Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
György Péter előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Kortárs művészet. Előzetes megjegyzések egy tanulmányút elé. A 2004. március 8-án elhangzott előadás felvétele.
Menni, hogy valamit, tehát el szeretném kerülni azt, hogy a 21 diszjoki-szerű előadásból kezdjek egy ilyen mikrofonnal, hogy miért megyünk Berlinbe. Én ezt most elkerülném, tehát a buszon egy rövid, informatív, hol van Berlin. Most meg elmondom, hogy mit csinálunk ott tulajdonképpen, mert ez szerintem így korrekt. Tehát akik itt vannak, tudják, akik nincsenek itt, azok meg majd rövid, tárgyszerű, ez felajánlás? Igen. Azért kell Biennálét, ez is elmondom, hogy miért kell Biennálét nézni, mint olyan. Ez miért egy nagyon fontos dolog, és vissza kell, és ugye főképpen az egy az is speciális dolog, és aztán egy külön speciális dolog, hogy miért van ez Németországban, ugye? Ez 1955 óta van, Kasszelvárosában, mint erről már szó esett, ez a dolog a dokumentálásunknak, és innen föl kell majd eljutni nekünk Berlinig, hogy hogyan is keveredett a dolgokat. Az 1955-ös Kasszeli Biennálé dokumenta az tulajdonképpen a ügyalakosnak az 4 évente van. Az ugye az előtörténete annak, amit csinálunk, olyannyira egyébként, hogy az a hölgy, aki az idei Berlini Biennálét rendezte, az egyébként a legutolsó Kasszeli Biennálén egyébként tettes társa volt, és egyébként a bécsi képzőművészeti főiskolán tanít esztétikát. 1937-ben volt egy kiállítás, még egy kicsit vissza kell menni, ugye mindenki előtörténete, amit úgy hívtak, hogy az elfajzott művészet. Azt tudjuk, mi volt? Az elfajzott művészet nevű kiállítás, a Fuchs kollega mond egy pár tömör mondatot a kiállításról, mert ő tudja egy ilyen. Igen? Tehát Nürnbergben, igen?
Igen,
jó.
Azok az emberek, akiket elfajzottnak gondoltak, expresszionisták, és
akartak ezzel
csinálni belőle kiállítást,
hogy ezt nem. Hogy csináltak? Mit, hogy egyet? Szóval az Entartefekunst, ugye, az elfelejtett művészet, az utána körbejárta egész Németországot. Kisebb helyi vállalatokat létesítettek belőle, tehát ilyen helyi, mint a Duchamp, aki ugye kis dobozban gyűjtötte össze a művészetet, az elfelejtett művészetet és kisebb helyi közösségek is megszemlélték. Nem azért húzták az időt 33-tól 1937-ig, mert rossz kedvűek voltak, vagy jó kedvűek, vagy mert hezitáltak volna, hanem mert németek, hogy ilyen csúnyos előzítés megjegyzést tegye. Tehát az elfelejtett művészet az nem egy egyszerű propaganda kiállítás volt, hanem egy rendesen megcsinált, alaposan fölépített, nagy katalógussal ellátott, országos propagandával fölépített, a helyi verziók azok újabb, tehát minden városnak. Az elfogyott művészet az tulajdonképpen egy nagyon fontos, tehát egy nagyon komoly nyomot hagyott a német művészet történetben. Ugye gyakorlatilag, mint a németek tényleg alapos emberek, ezért praktikusan zárójelbe tette a német kultúrának egy történetét. Ténylegesen valóban az expresszionizmustól fölfele, gyakorlatilag az 1933-as évig, és módszeres alapossággal áttekintette annak a történetét, hogy mi volt az a dolog, ami megrontotta a németeket. Ugye három dolog rontotta meg a németeket, és három vádat fogalmazott meg a modern művészet ellen, és annak minden formája ellen, és ezt azért kell megjegyezni, mert ezt a három vádat egyébként két másik kulturális kontextusban bizonyos szempontból majd vissza fogjuk hallani. Az egyik ugye nem csak egy mértékben az Egyesült Államok, a másik pedig a Szovjetunió. Az egyik vád egyébként ezek közül az, ami talán a legkevésbé lényeges, hogy ez egy zsidó dolog. Ezt ugyan a túlban nem legette majd a maga kontextusával, de tulajdonképpen ez, hogy mondjam, ez német derít volt, hogy a modern művészet az mind. zsidó csinálták. Persze nem olyan nagyon volt német belügy, mert ha valaki például rekonstruálni akarja azt, hogy a Trianon utáni Magyarországon, lesz össze most itt így egy ilyen beszélgetés kezdődött el, egyébként nagyon helyesen Teleki Pálnak az ő természetrajzáról, mint természettörténeti jelenségről, abban ugye pontosan benne van az ugye, hogy a Trianon utáni Magyarország az ugye két dolgtól rémült meg, az egyik ugye mondván, hogy a tanácsköztársaságot az van, hogy mennyi zsidó volt a vezetője között, és hogy a tanácsköztársaságot, tehát a végromláshoz vezető modern művészet is tulajdonképpen ugye nem a magyaroknak a dolga. Ugye az egy, tehát a gömbös ugye azzal a megfogalmazással ért ugye egy helyi, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő, mondta Móricz kapcsán, hogy átengedjük ugye, mint az Adit is átengedtük a zsidóknak, akkor ez mégsem fordulhat. De aztán ugye mégiscsak azt történt, hogy azt mondta neki az Őszremű Front találkozóján, hogy te olyan destruktív vagy zsika. Ezt a kifejezést alkalmazta egy magyar miniszterelnök Móricz Zsigmonddal szemben, mert ugye, hogy a zsiga ugye azt csinált az Őszremű Front találkozóján, hogy tudják elévet, nem tudják elévet a hátsó zsebőből, mert az Őszremű, tudják az Őszremű Front, bocsánat. 37-ben a Gömbös Gyula összegyűjtette, tehát de szén nyíl, összegyűjtette a úgymond az Ivai Lajos Gyulájában a népi magyar írókat, hogy szót értsen velük a reform érdekében, azok ottan meginkább tehetetlenkedtek és hallgattak, össze-vissza beszéltek, ilyen csúnyán fejezem ki magam, és próbálkoztak valamivel, és a Móricz elmondta ezt a dolgot, elővette a zsebéből egy elég legendásan egy papírlapot, amely föl volt azt hiszem a Ritznek író heti menükártyája, hogy, tehát valami dunaparti szállodáig, azt fölolvasta, megfordította, fölolvasta, hogy mi egy magyar paraszt családnak a heti kajája, azt a csebetetre és visszaült, és hát ezt így a maga részéről ezzel elintézetnek élte, hozzátenném teljes joggal, de Gömbös Gyula ezt per destruktív. Tehát az, hogy a modern művészet destruktív, mondjuk ez volt a dolognak a másik része, tehát hogy nem elég, hogy ugye idegen ebben az értelemben, de hogy kommunista. Ez nagyon fontos dolog. Mindenféle módon az avantgard és az összes izmus, az tulajdonképpen összekötetésben van ugye ezzel a szörnyűséggel, amit ugye a Szovjetunióban létrejött 1917 után, és ez ugye függetlenül egyébként a német vádtól. A harmadik ugye, ami nagyon fontos volt, hogy szexuális, vagy perverz, vagy szürrealista, vagy érzelmi, vagy kiismeretetlen, vagy gonosz, vagy szadista, felsorolhatják, hogy vámpír jellegű, tehát ide tegyenek akármi. Magyarán mindenféle szempontból kimutat egyébként egy viktoriális norma rendszeren, és mindenféle szempontból kezelhetetlen érzelmi reakciókat vált ki, nem is akar illeszkedni, úgymond a polgári világ egyébként normájához. A nagyon fontos, hogy világos értség. Az elfajzott művészet az nem kis merítsége van. Tudnék, ezek az emberek, tehát az ott kiállított művészetnek ugye javarészt legalábbis inkább 60-50%-a német. Mivel ezek jegyzett, komoly német művészek voltak. Amikor a nászok úgy gondolták tehát, hogy ezeket kimerik állítani, mint elfajzott művészetet, akkor ez egy, ha parancsol el, valamilyen furcsa, egy nagyon avantgardista gesztus volt. Az elfajzott művészetet egyébként azt kell mondanom, avantgard dolog volt megcsinálni, mégpedig nagyon húzós avantgard dolog volt. Tudnélik, gyakorlatilag szembe kellett menni az elmúlt 20 év, tehát totális szellem történetében. Olyan emberekről kellett ugye világosan bebizonyítani ebben a kontextusban, hogy azok egyébként ártanak a németségnek, akik egyébként effektív német művészek voltak. Ez létre kellett hozni ugye egy teljesen világos koncepciót, azt a koncepciót, amelynek egyébként olyan emberek feleltek meg egyébként, mint az Arno Brekker, aki nagyon jó egyébként, mint szabályozó. Ugye az írók arányosan problémájuk volt, és ne felejtsék el, hogy az írók azok sokkal kevésbé kívántak átállni egyébként, mert a szobrászok még mindig jobban átálltak. A Nolde hajlandó volt hallgatni, vesd össze német óra, de egyébként a probléma az volt, hogy egy olyan esetben kellett ezt megcsinálni, amikor igazi, fajsúlyos, rendes náci művészet nem volt. És ettől a dolog még sokkal életváltóbban bátort. Tehát nem az történt, hogy nekik volt 20 rendes frankó nehézfű náci művészük, akiket szembe tudtak állítani úgymond a félmúlttal, hanem tulajdonképpen egy jövőképük volt, amit szembeállítottak, és ez az igazi avantgard a dologban. Érted, hogy van egy nagyon komoly jövőképed arra nézést, hogy milyen ugye a német társadalom jövője, hát e tekintetben mind a háromtól megvan óvva. Ugye? Tehát nem lesz többet kommunizmus, ebben mélységes egyetértés volt. Az, hogy a zsidók nem fognak e tekintetben túlreprezentáltak lenni, ebben mélységes egyetértés volt. az pedig, hogy az egész perverzitás véget ér, ez ugye egy nagyon fontos dolog. Ez volt, hogy mondjam, a szociálpszichológia kulcsa a dolognak. Ez volt ugye az, amit ugye a Weimári köztársaság zavaros állapotainak szoktunk hívni. Ugye, mondanék egy pár olyan művet, amit gondolom a maguk számára, mondjuk a Döbrin, azt például esetleg igen, az, ugye az Alexander Platz, az ugye elérhető, ugye szövegszerű. Vagy a Kessner, vagy a Hans Fallada, ugye ez tényleg nem volt egy nagyon vidám évtized. Gondolják meg, hogy két-három olyan 70-es évekbeli európai film készült, amely tulajdonképpen nagyon érdekes módon determinálta Weimarnak a 45 utáni recepcióját. Csak a Kabaré az egy ilyen film, ugye? Amelyik nagyon világosan eldöntő. Nagyon érdekes dolog, hogy egy csomó olyan ember, akinek sejtelme sincsen a Weimari köztársaságból, az ugye mindig ez az amerikai modell győz, azt tulajdonképpen a Kabarén keresztül elfogadta, hogy ez egy nagyon élhetetlen hely volt. Ugye, vagy ajánlom a film, az egy teljesen másik világ, az Ingmar Bergman Kígyótojás című filmjét. Ami nagyon figyelmű, és nagyszerű akkor. Vagy mondjuk magyarul, ugye a Márai Polgár vallomásaiban, az első kötetben, az mégiscsak egy Ulhus klasszikus, tehát ugye azt föltételezhetjük, hogy azt. Ugye az a leírás, amit a Bernierről ad a Márai, az nem túl kedvező. Ugye ez az infláció Berlin. Ez volt tehát az alapállapot. Volt egy ilyen kiállítás, ami gyakorlatilag bármilyen vicces volt, az utolsó olyan kiállítás volt egyébként, sőt egy másik szempontból, a modern állam szempontjából az első, ami ott volt a német történelemben elvarratt, ami ugye 1945 után. Tehát amikor 1955-ben Kasselben, leginkább egyébként mire fog mondani, hogy milyen politikai kontextus van és milyen amerikai nyomásra, létrehoztak egy modern kiállítást, akkor egyébként annak az utolsó előzménye, ha tetszik, hanem az entartetekunk. Mi történt ugye 37 és 45 között? Ugye nagyon sok. Kasszel egy nagyon világos hely, ugye, mert Kasszel azért van, ezt már mondtam, mert a határ mellett van. Azért nagyon pontos és nagyon precíz üzen. Gyakorlatilag a kasszeli dokumentának a végét jelentette az 1989-es év, mert attól fogva ugye az a kellemes politikai vircsat, hogy a kelet-német kollégák megbolondulnak attól, hogy a effektív a szájukban, főképpen ugye, ahogy aztán a tömegkommunikációs eszközök fejlődtek, tehát ez a minden négy évi cirkusz, hogy a televíziótól a világ sajtóig ott dühöng, és mindenki a szabad művészetről beszél egyfolytában, míg ők otthon ülnek, ugye, és nézik a Honecker elvtárs újabb beszédeit, tehát ez a kellemetlenség, hogy a minden helyi rádióadótól, tehát ugye hogyan, tehát Kasszelből át lehetett hallani a zenét, tehát az amennyiben volt is alkalmas. Az 1945 utáni helyzet az ezekintetben azért volt bonyolult, mert a Kasszel, mint szellem és mint iniciatíva, az annak felelt meg, hogy a modern művészet, illetve az absztrakt művészet, az most ugye, tehát egy mondat reflexió nem volt ugye az elfelejtett művészet. Csak két dolgot kellett világosan bebizonyítani. Az egyik az absztrakt művészet az német, tehát hogy van a német művészet történetében hagyománya, ez mindjárt nagyon nehezen ebben. És a másik, ami ennél sokkal fontosabb, ez egy világnyelv. Ez volt az igazi kultúrtörténeti funkció, nem az, hogy az asszakció német, hát Istenem, hát vannak német asszakciók, hanem az volt az alapvető funkció, hogy a modern művészet és ezen belül az asszakció művészet az egyébként a parancsolják az európai közösségnek úgy és ahogy van a művészete. Ez nagyon fontos, és ami ennél sokkal fontosabb, zárójelbe kellett tenni történetileg a nácizmus. Ugye ez volt a dolgban a német. Tehát azt kellett elérni, hogy azt kell bebizonyítani, hogy ha a modern művész az abstrakciói német és visszamenőleg egyetemes, akkor a nácizmus az nem a németségnek egyébként egy fontos fejezete, hanem egy picike kis zárójelbe tehető fejezete, és őt tévedte. Amikor tehát mi azt mondjuk, és ez végigment a Biennale gyakorlatilag 90-es évekig, tehát a változó kurátorokkal, ez a dokument a változó kurátoraiban, újra és újra magasról vissza kellett térni ahhoz a ponthoz, hogy a háború előtti klasszikus avantgard, és ugye a 68-as év, a 72-es dokument azokkal volt a sok olyan, mert akkor ugye már ez ideológiai konstrukció nagyon recsegett. Az mindig be kell bizonyítani, hogy az egyébként a háború előtti német művészetből nyeri a legitimitását. Tehát a kasztali dokumenta 4 évente ismétlődően a parancsia, mint egy egyébként kultúrtörténet, egy végtelen érdekes vállalkozás, mint egy mise, vagy mint egy 4 évente megrendező olimpia, amelyik szintén erről szól. Arról szól, hogy bebizonyítsuk, hogy nem volt nácizmus. Felvilágosodott német emberek vagyunk, a nácizmus az egy félreértés volt, az egész német történelem a modernitástól kezdődött el, volt valami apró kicsi üzemzavar, és folytatódott abban, amit most mit csinálni. Ez egy örök keret volt. Ha meggondolják, akkor egy olyan embernek, mint például, akinek egyébként azt mondja, az elősök köze van, mint a Boris. Ugye az egész munkássága egyébként erről a történetről szól. Ez a náciklonitása ugye a német identitásnak, ugye, mint oly sokszor. Ugye, tehát egyrészt a Boris, akinek ugye az élet történetében ugye az egész fogság ugye fúj szerepet játszik. Másrészt pedig ugye mégiscsak arról szól az egész történet, hogy ebben az értelemben ugye ez a Düsseldorfi főiskola, hogy minden egyes olyan probléma, amelyik a németséget eleve foglalkoztatja, hogyha ilyen kérdés van, az egyébként a priori egyébként az antifasizmusból jön. Ez nehéz csinálni. Újra és újra visszamenőleg állandóan bebizonyítani, hogy minden egyet, hogy nem vagy független. Ez volt ugye a nagy kasszeli probléma, amikor így után aztán a dolog 68-ban, 72-ben, 76-ban, 82-ben, hát itt tök más nemzetékek jöttek, értik az életüket, leginkább ilyenek akartak foglalkozni. Multimédiába akartak foglalkozni, hát értek, megjött a televízió, megjöttek a izék, a különféle képernyők, azt mondjuk már egy environmentalistától akartak foglalkozni, vagy a bajszakkal is foglalkozni, azon akartak foglalkozni, hogy ugye, hogyan kell meszteni, maszkálni, kasztálni az utcán, hogy a polgárok idegesek legyenek. Hát szóval, hogy mondjam, volt egy ettől teljesen független, egy 68 után egy teljesen független kontextus, és állandóan ez a vita mentő. Tulajdonképpen kié Kassel? Bonnat nagyon szerette úgy érteni Kasselt, ameddig ugye Bonn volt ugye a németeknek az ő fővárosa, hogy az a ő háború utáni náci tanítású játék minden így, hogy nagyon sok gonosz ember, mint a Harald Szélen az azt is mondja, hogy hát a 4 évente a németek megünneplik ugye a saját maguk modernitását, mint izé világszerű körülmények között. És ez körülbelül korrekt is. Most ugye a kasszeli dokumentának annak több szempontból jöttek, többek között a berlini biennálékot kezdtek el neki belőni. Ugye elmondjuk most a harmadik. Ami ugye visszamegy ugye a velencei biennálék szintű történetre, azt lehet ugye mondani, hogy a velencei biennálék az kicsit olyan, úgy érzi magát, mint hogyha az olimpiák, azok eredetileg tudják, hogy úgy volt utálva, hogy az újkori olimpiákat mindig Athénban fogják rendezni, és szegény athénieknek, hát hogy mondjam, mennyi időt kellett várniuk arra, hogy most tudjuk megint összesen. Nem sokat, csak egy. Ugye a velencei biennálé, ami ugye a 20. századnak a nagy műsorszáma, az tulajdonképpen szomorú rezignáltsággal veszi tudomást úgy, hogy a biennálé száma végtelenül elszaporodott. Ma már nem tudunk olyan magára való, mint adó főváros, Stockholmtól Ankaráig, ahol ne rendeznénk egy kis biennálét. Budapesten azért nem rendezünk ugye a biennálékat, mert mit szegények vagyunk. Ugye? Szóval én sokszor gondolkoztam, hogy hányféle okot mondjak, de így mindjárt azonnal az igazit mondom. Azért, mert baromi szegények vagyunk. Tehát mondjuk például, hogy megnézzük, hogy mi a Trafónak egy évi költségvetése, amelyik a kortárs képzőművészettel is, vagy művészettel hivatott intézmény, akkor az valószínűleg nem éri el az általunk a benzinre elköltött pénzszemet. Szóval mondjuk a Trafó nyári értelmei azok, hogy 500 000 forintból szoktak megvalósulni, ami jelzi azt, hogy a főváros egy stabil és komoly értéket kíván. Szóval, hát illetve mindenki dolgozik ingyen. Tehát mi nem ülünk szóra. Ez az egész biennálé történet, ez egy nagyon fontos. Abban az értelemben nagyon fontos, hogy a praktikusan ugye ez a világjárás a logikája. A másik oldalon pedig egyébként ez nagyon fontos önmagát beteljesítő profícia. És az mit jönünk rá Berlinre? Ugye Berlinre egy nagyon komoly probléma van.
És kellene, hogy a kontextusát valamennyire érzékenünk a dolgot. Hova menjünk.
Egyrészt ugye akkor biztosak voltak a gyerekek 89-ben, illetve a németek, hogy lesz német egység, mint olyan, az a tekintetben nem volt vita, úgyhogy az gyakorlatilag Günther Grass volt az egyetlen egy, aki azt mondta, hogy szerint ezt nem kéne. Nem jöttek népszerű évek a Günther Grass tekintetben. Abban, hogy Berlin legyen a főváros, akkor már egyáltalán nem volt ilyen konszenzus. Azt nagyon rágták azt a vitát egy ideig. Egyrészt volt bennünk józanság tekintetében némi érv, hogy hát azért ez pénzügyileg nem lesz egy egyszerű munka. Mert hogy mondom, az éppen be lett járatva, másrészt pedig meg az a furcsa érzés volt bennünk, hogy ha Berlint megint megcsinálják, akkor ugye megint megjelentek ugye a barna ingeknek az árnyai, tehát egy perc alatt mindenki a halálra rémült. Speciál azt kell mondom, mert a szociáldemokraták rosszabbul érveltek egyébként, mint a konzervatívok. A konzervatívoknak az az érve szerintem nagyon sok ér volt és nagyon sok vita. Én csak arra az érve hívnám fel a figyelmüket, hogy nem viszik át Berlinbe, ez volt a kollégnak az érvük, nem viszik át Kelet-Németországba és Berlinbe fővárost, akkor a kelet-német tartományokkal kapcsolatos várható fölzárkózási stratégia nem 20 évig fog tartani, nem 50. És ez körülbelül díj. Hát, hogy mondjam, tehát lehet nagyon sok mindent mondani, ugye így is, mint tudjuk, a kelet tartományokkal van némi probléma, mert ugye nagyon szocialista jellegű, mindig értem nagyon rasszisták a másik oldalon ennek megfelelően, de ha még Berlin nem is hozzák oda, akkor valószínűleg ténylegesen az egész dolog teljesen megbolondul. Arról már nem beszélve, hogy tényleg nagyon furcsán néznek ki egyébként ez a volt Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin ilyen birodalmi egyesítésnek. A birodalmi egyesítés viszont egy komoly problémát adott, ugye, mert a politikailag el kellett ezt a dolgot rendezni. Elsősorban is, és mindenek előtt el kellett rendezni a Reichstagnak a kérdést. Ugye a Reichstag az, az rendben volt, ugye, mert amíg a fal volt, addig a Reichstaggal sem kellett foglalkozni, ahogyan semmivel nem kellett foglalkozni, mert a fal megúszta, tehát 1989-ig a fal gyakorlatilag szimbolikusan eltakarta azt az építészeti teret, és azt a hagyományos teret, hogy tulajdonképpen itten kikicsoda, meg hogy mi micsoda, meg hogy mihol állt, meg mindent. A fal mindent kivett. Amikor a fal eltűnt, akkor hirtelen, mint egy ilyen csontkéz előjött a Reichstag. Ugye akkor megint két álláspont volt. Az egyik álláspont az volt, hogy le kell rombolni. Ez az álláspont egyébként vicces módon, megint fordítva, ez egyébként a konzervatívoknak volt inkább az érve, mondani, nem mondják rájuk, hogy itt náci. Az a szó, hogy Reichstag, az nem hangzik németül a legbiztatóbb van. Szóval az nem lelkesítette föl ugyanakkor az az érve, hogy ez egy nagyon fontos érve volt, ez ugye hogy mondjam, tehát túl vagyunk a német történész vitán, amire ez a dolog elkezdődik, tehát azért nagyon sok minden már elkezdődött az ügyben. A Reichstag lerombolása az egy nagyon fontos problémát jelent. Az annyit jelentett, hogy félnek a nácik most. Tehát, hogy még az írmagját is ki kell írtani ennek a dolognak. Másfelől pedig ugye egy nagyon hülye helyzetet teremtett, ugye mindenki emlékezett arra a rettenetesen kellemetlen és hülye érzésre, ami ugye a Hess halála után lezajlott, ugye a Hess, aki ugye tudják, mindenkit túlélt. És ugye, hogy nehogy véletlenségben olyan legyen, mint ahogy Magyarországon is a szomorú neonáciknak van egy ilyen vélelmezett elképzelés, hogy melyik a Szálasi Ferencnek a sírja, nem mindig ott tudhatnak, mert most már senki nem tudhatja ismertagoknál fogva. De ugyanakkor ugye ez az állandó rettegés, tehát ugye, hogy gyorsan elhangasztani, a port elszúrni a tenger fölött, és nincs, tehát az egész dolog a Hess az nincs. Tehát ugyanez a rettegés jelent meg bennünk, hogy ez egy helytelen logika lett volna. Ehhez szerintem egy kiváló és egy nagyszerű logikát választottak. Kiírtak egy nemzetközi pályázatot. Nemzetközi pályázatot parlamentek rendőrzatalára általában ritkán írnak. Az a Norman Foster, aki megnyerte, ugye valóban nyerte meg, azért ez borítékolni lehetett volna. Szóval ezt mondjuk be lehetett volna borítékolni, hogy ezt nem egy német srác fogja mondani. A nagyon szorongtak, hogy nem találtak egy izraeli jelentkezőt, egyébként azt szerették volna a legjobban egyébként, ezt irónia mentesen mondom. A Norman Fosterok mindennek eleget. Igazi angol, rendes ember, birodalmi angol, tök jó, konzervatív, mindenféle dolog. Lord Norman Foster, tehát tök rendben. Amit a Foster csinált, azt most nem aztán, amit ugye milyen kis összeütközések lesznek majd, mert ugye a Reichstag, nem tudom, estig hányig van, mit van.
Nem sokáig.
És ebből ugye összeütközések lesznek, mert nyilvánvalóan, tehát én magam is, hogy ne szakítsam a gondolat, én magam is időként heves csábítást érzek, hogy hagyjuk a biennálit a fenébe. És pedagógiailag egy sokkal okosabb gesztusnak tartanám például megtekinteni a Reichstagot, ami, de nem merem ezt a dolgot, tehát besikom ezt a kaput. De az a reményem van, hogy például mondjuk legalább utolsó nap reggel el lehet rohanni a Reichstagig, mert viszont korán mit úgy emlékszem, hogy 8-kor nyit. Ugye a Reichstagnak például, ugye bocsánat, ugye talán emlékeznek, a Reichstag kiégett kupolája, az miért egy nagyon fontos szimbolikus mozzanat, hiszen elfelejtettem azt mondani, mert hogy úgy kezdődött a nácizmusnak az ő története, hogy ismét Fuchs kollégára hagyatkozik. Igen? Pedig nem ő gyújtotta föl, hanem a Göring gyújtatta föl műveltető módban egy szomorú holland elmebeteggel, ugye, aki szegény, azt se tudta, mit csinál. És a kiégett Reichstag, és főképp a kiégett kupola, az egy nagyon érzékeny német pont volt. Tehát a maga az egész épület egyébként zavarba ejtő volt, akkor ráadásul a kupola az ezen belül, tehát mondjam, a kiég, tehát ugye onnan számíthatjuk azt, hogy a német törvénykezésnek a Reichstag nem épülete többé. Ugye, hogy felgyújtotta a Göring. Tehát ugye az lett, ugye, és a Fosszerrel nagyon pontosan rárepült erre a vizuális szimbólumra, tehát azt csinálta, ugye, hogy kinyitotta a kupolát. Tehát egyébként lehet látni a feleten is, meg lehet reméljük meg a eredetiben is, azt egyszerű megoldást választotta, hogy föl lehet menni a kupolába, amelyik egyébként az égboltra nyitva van. Egy ilyen nagyon ravasz, nagyon high-tech töltség megoldással, és tulajdonképpen így egyszerűen föl lehet sétálni a német történelem magába, és ez egy nagyon érdekes eljárás, egyrészt ugye lehet látni, hogy nagyon sok német fiatal szórakozik az, hogy kontrollálja a kicsike tárcsőjelkő, hogy mit olvasnak lent a képviselők. Ez a képviselőket nem tölti ugyanolyan lelkesedéssel, mint például mondjuk a német, hogy mondjam, paparazzikat, akik ilyen nagy kizékkel ülnek lent, ebből kifejezőleg a német képviselők nem tudják ezt csinálni, mármint vannak helyek, ahol ráadásul nagyon gonosz helyzet, mert nem lehet mindenhol belátni. Tehát azok a helyek különösen értékesek, amelyek még sincsenek under surveillance, szóval olyan, mint a Bentham panoptikonja egyébként, mert minden gyerek azzal szórakozik, hogy kuksizza, hogy mit olvas a képviselő, és akkor ilyen vicces hírek jelent meg, hogy miért olvasok a képviselő, a mi pénzünkön mondjuk Júlia regényeket maradjuk az ilyen, és akkor ezen lehet hullatozni, nem beszélve az érdekesebbekről. De ezért a német képviselők tényleg akik középen ülnek, azok szorgalmasan és szolgálatkézben állnak, fölnéznek és így fölcsal. Az egésznek van egy ilyen nagyon tréfás, kamaszos jellege, ami tulajdonképpen nem. De ugyanakkor van ezen a tréfás hülyeskedésen kívül, van benne egy rémítő dolog, hogy tulajdonképpen ugye az, hogy hogyan kell az építészet, hogy hogyan van az építészet, mint architektúra, mint szimbólum, ugye, és mint ikonográfia, és nem mint tér. Tulajdonképpen visszaállította a maga módján egyébként az ő jogaiba a Reichstagot úgy, hogy nem, tehát a 37 vagy 33 előtti jogaiba, hogy folyamatosan és állandó jelleggel emlékeztet arra, hogy mit csinált a Göring. Ez nagyon komoly. És közben nem egy ilyen nagyon buta posztmodern megoldást választott, hanem egyébként egy nagyon élő megoldást választott. Az, hogy a Reichstagot föl lehet menni, tehát ez azt jelenti, hogy a Reichstag egy turisztikai pont lett. A három legfrekventált a dolog, az amerikai és a japán turisták elsősorban ugye a Potsdamer placra akarnak menni, hát az érdekében, mert a Sony plázában mégiscsak azért a Sony van. Ugye, utána másodszorban el akarnak menni erre a nyomorú Checkpoint Charlie Munsonra, amit mélységesen megértek egyébként. Nagyon-nagyon rossz múzeum, csak hát a Checkpoint Charlie az a pontja a falnak, ahol volt egyébként egy átérzés, van egyébként egy ilyen hősi múzeum. Nagyon pici, nagyon megrázó, nagyon szívszorító. Leginkább ugye azért szívszorító, mert tényleg tele van a, hogy mondjam, az emberi kreativitás megrázó dokumentumaival, hogy milyen eszközöket ki nem eszeltek emberek arra, hogy az eszelőség birodalmából meg ne lépjenek. Tényleg olyan, mint egy szürrealista kiállítás, tehát az egyszemélyes tenger alatt járótól kezdve, ugye tehát nem tenger alatt járó, hanem folyó alatt járótól kezdve, amit lentkerékkel, kézzel, mint a Vernierben így, és átért vele. Odáig, hogy aztán vannak egyébként a művészettörténetnek egy legszebb megoldása, az a Trabantban beépített szék, amely valójában egy időember. Tehát érted, hogy valaki effektív ebben a helyzetben hagyta el ennél jobb volt a hátam, mint az enyém, tehát fiatal. Tehát beült egy vázba, és rátettek egy ilyen helyes izét, és ilyenképpen egy fiatal, 16 éves hölgy elhagyta. Ez például valószínűleg világrekord. Tehát a body art-nak valószínűleg a... És tényleg minden, szóval a szomorú ejtőernyős, tehát a fal tudja, hogyan lehet átugrani. Szóval nagyon, ezt imádják az amerikaiak, mert tényleg nagyon megrázó, és ezen kívül hát nagyon jó gadgeteket lehet venni, tudják a friss levegő, a berlini levegő, meg egy kis szovjet tábornoktól, személyes aláírásról, az én a falra vigyázok, nagyon jó dedikált fényképek a német-orosz másodrendű tábornokok, szerényebb összegért, aláírt fényképeket osztott, tehát lehet tőlük venni tehát ilyen fényképet. Na, tehát nem nyomtatott, hanem előírt fényképet, hogy nem tudom, hogy Kovaljov, Marshall, ez egy hülyeség, mert ezek a Marshallok egyáltalán nem volt, ez egy nagyon komoly szertifikát van, hogy én Kovaljov, Marshall őriztem ezt itten három éven át, mondjuk 62 és 65. Én nekem ez ilyen mélységes kétségeim vannak, igaz, hogy soha nem mélyedtem el a szovjet Marshallok sematizmusa című anyagban, de hát, vagy igen. És utána ugye a harmadik legfontosabb pont az a Foster, féle Reichstag. azt is lehet volna látni, hogyha nincs a Fosterfüle Reichstag, akkor nagyon sok minden másképp van Berlinben. Tulajdonképpen ezt teremtette meg az újjáépítéssel kapcsolatosan azt a lehetőséget, hogy elkezdjék rekonstruálni, és akkor ugye megint fölmerült egy kérdés, melyik Berlin? Ugye ez egy nagyon kemény dolog. Azt ugye a Weimar-i köztársaságnak az érted, olyan fokon van a város szétverve, hogy melyik állapotát fogjuk rekonstruálni. És ja, és tulajdonképpen ugye azt a problémát kell megoldani, már bocsánat, hogy ez ilyen térképészetileg nem lesz nagyobb, hogyha itt van a volt Wallandenburgi kap, ugye itt van a Reichstag, akkor itt van ugye a Szovjetuniónak a legszebb katonai emlékművel, amelyik egy aranyra festett tank. Egy aranyra festett T-34-es, diadallal egyébként, ami nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos ember. Tehát gyakorlatilag az oroszok ugyanazt a radikális állásmódot foglalták ebben el, amit a szabadság téren. Talán tudják, miről beszélek, amikor mély garázs építése ügyben egy percig eszébe jutott a Magyar Köztársaságnak, hogy a szabadságtéri szovjet katonai emlékművet nem állítaná vissza, akkor a Kasztjanov miniszterelnök által Megyesi Péter úrnak írott levél, az nem tartozik a diplomácia történetben, az udvarias levelek közé. Tehát ez úgy hangzott, hogy amennyiben a miniszterelnök úr 24 órán belül nem garantálja, hogy mi a legutolsó időpont, amennyiben az emlékmű állni fog, akkor megnézheti magát. Körülbelül így van elmondva. És ez szerintem tök korrekt, szóval ez lássuk már mégiscsak, hogy látták a Peter Sellers-t az Ordító Egér című. Szóval nehogy már pont itt mi magyarok szórakozunk, hogy a németenek ez soha nem tudott eszünkbe. Egy tized másodpercig. Egyetlen egy olyan német újságcikkre nem emlékszem, amelyik valahogy megmerte volna azt kérdezni, hogy a szabad Berlinben akkor most, ha már itt ilyen sokat, mert izében van, már nincsenek ellenőrző gondok, akkor tulajdonképpen mit keres az itten, mert az ott marad, amit az időknek a végezete. Ez azért fontos, mert egész Berlin tulajdonképpen nem áll másból ebből a szempontból, mint egy kettős lépből. Az egyik oldalon ugye rekonstruálni, egyrészt van egy hihetetlen, az építészet történetben ilyen mennyiségű pénzt, ilyen gyorsan, ilyen szűk térben még nem tettek bele. Tehát ettől gyakorlatilag robban az egész, állandó jelleggel minden sarkú pénz van benne, szerintem úgy is néz ki. Tehát ami a nagy pénz, a Pozsamerplatz, az szerintem rettenetesen nem akarok senkit befolyásolni, szóval én nagy időbe elkerülöm, de mindenki tényleg be happy, szóval tényleg. Szóval, én nekem azért nem teszik, akkor megmondom, mert hogy nevetségesnek tartok egy Szeúdon Manhattant, a Manhattan lerohadtsága nélkül. Szóval a Manhattan az nem egy, az nem olyan, mint ahogy a, tehát ez olyan, mint hogyha a Woody Allenizmust keverjük össze a Manhattannel. A Manhattan az egy élő város, nem egy, nem a Midtown. A Pozsamerplatz az azt fogta, hogy megfogta a Manhattan Midtown, tehát ezt a felhőkarcolós vízcsatot, és berakta Berlinbe. Ezt funny, azt elismerem, élőnek nem élő, azt meg légy szíves maga ismeri el. Szóval. De ez csak az egyik része, hogy iszonyat mennyiség kényelőkben. A másik része, hogy nem tudják, ugye nagyon nehéz, tehát nagyon, tényleg azt kell mondanom egyébként, hogy minden egyes pontján a város története úgy van rekonstruálva, ami első osztály. Csak egyetlen egy apróságban mennék, most mivel nem véletlenül mondható apróságban, ugye a múzeum. Ugye gyakorlatilag a múzeum világot is rekonstruálni kellett, tehát tulajdonképpen meg kellett oldani egyrészt ugye a múzeumizelnek a történetét, meg kellene oldani a dálnak a történetét, és meg kell oldani ugye a melegemnek az elegnek a történetét, tehát tulajdonképpen egységes ütemnyi rendszereket kell teremteni, amelyek mögött az a kérdés van, hogy melyik állapotát rekonstruáljuk ebben az értelemben, építsük újra a városra. És tulajdonképpen az a furcsa állapot van, hogyha nagyon utána gondolunk, akkor Berlin ebben az értelemben a következő módon létezik, nagyon kényesen és nagyon gondosan, létezik inkább egy első világháború előtti Berlin, amelyik egyenesen megérkezik a 24. századba. Gyakorlatilag nem látod nyomát annak ebben az értelemben, ami a szimbolikus tereket illeti, hogy volt nácizmus. Na ezért kellett hagyni a Reichstagot. Tudni, hogyha kiveszed a Reichstagot, akkor az egész város egyébként egy merev hazugságra épül. Ha meghagyod a Reichstagot, akkor mindent megtehetsz, mert akkor meghagyod ennek a közösségi problémáját, akkor van értelme egyébként. Ha nincsen Reichstag, akkor mi a fenének van a Peter Eisenmannnak a holokauszt emlékművére? Akkor az micsoda? Hogy van? Itt vannak ezek a németek, amikkel mindig minden rendben volt, valami misztikus erő, bizonyos időn át ezt a város szétszette, de egyébként most meg van a közepén egy emlékmű, csak nincs. Tehát a Foster teremtette meg a lehetőséget annak, hogy egyáltalán legyen emlék. Úgy értem, hogy a holokauszt emlékmű.
De jó értelmezést teremtette meg azzal, hogy a jónak a transzparencia elvét ezt erősítette, hogy magára törvényhozásra.
Hát, hogyha ha nincs a törvényhozás, egy kontinuus története, akkor nincs értelme a holokausztról beszélni, akkor ez egy városi gigszer. Tehát akkor, igen, köszönöm egyébként, teljesen korrekt. A Peter Eisenman az ugye most szerintem 3-4 részt van kész, amennyire én nyomon követem. Szerintem még le van zárva a falval. Tehát, hogy körbe van véve, az Eisenmannal tudják ugye, hogy ott 3 kínos probléma volt. Az egyik a hely. Durva helyen van. Pont az amerikai nagykövetséggel szemben. Az vicces egyébként. Berlin az elnézést a Pumas megjegyzésére, az nem Budapest és nem is a Manhattan, amelyik egyébként, amelyiknek a rácsa nagyon kicsi. Tehát a térrácsán az azt értem, hogy a sarkokat, tehát a kereszt. Az egy kicsivel nagyon, tehát az egy nagy lapály, hogy ilyen csúnyán fejlek ki magam. Ebből kifélag az a térrács, ami az Eisenmannra kijutott, az szintén elég nagy lett. Ugye ahol a Peter Eisenmann az ugye bizonyos szempontból megint a holokauszt az a Norman Foster esetnek az ismétlése. Nemzetközi pályázat, amerikaiak kell megnyernie. Ha egy kicsi zsidó, az még jobb is egyébként. Szóval az, ha már a Foster-nél, az a szerencse nem jött össze. Az Eisenmannból nagyon komoly problémák vannak. Ugye tudják mi az Eisenmann terv? Az Eisenmann terv az egy... A zsidó temető az általában semmilyen temető nem barátságos hely, de a zsidó temető az nagyon kevéssé barátságos hely, mert a növényzet ugye az mint olyan távol esik tőle. Az Eisenmann az gyakorlatilag N számú zsidó sírkövet, illetve ebben az értelemben vett szimbolikus zsidó sírkövet helyezve egy területen, amelynek az eredeti állapota az praktikusan magasabb lett volna, mint egyébként, tehát 2 méter valahányos követeket kívántak elhelyezni. Ez egy nagyon fenyegető és egy nagyon bonyolult probléma volt, és ebből egy nagyon hosszú vita kezdődött el, ezt elkezdték megsokalni. Nagyon sokféleképpen és nagyon sok helyről kezdték el megsokalni. Tulajdonképpen tényleg inkább, megmondom, ugye nem vicces, hogy magyarok nagyon mélyen benne vagyunk ebben a történetben, mert ez alatt az idő alatt a Konrád volt ugye a Művészeti Akadémia elnöke, aki mélyen ellenezte az egész elményeművet, és között, hogy úgy hagyják az egészet a fenébe, hogy van, ne köcsönnek erre a pénzt, ha valaki zsidókra akar emlékezni, akkor menjen egyszer, menjen el, körülbelül azt mondja, hogy menjen el, boldog, ugyan egy kávét és olvasson egy jó könyvet, mert szívön egy cigarettát mondjuk az ő esetében. Szóval körülbelül ezt gondolta az én. Tehát azt mondta, hogy ez egy hülyeség. Tehát az egész Denkmann kultúra elleni mélységes lázadás, amit a Konrád javasolt. De ne felejtsük el, hogy ez sem olyan egyszerű, mert ugye nagyon közel oda ott van ugye a Martin Gropius Bau, ahova most majd fogunk menni. Aminek az árnyéka, annak az árnyékában ugye 1988-ban még a fotósőjében egy adag német baloldali gyerek kiásta ugye a Gestapo székháznak az emlékművét. Ami nagyon közel estesik ide, és ráadásul az ezzel most nagyon befolyásolta. Az ugye egy világos eset volt, hogy az olyan vesd össze terrorháza, ugye? Tehát, hogy ez volt, addigra már nincs, tehát a Gestapo székházat azt elromlott. Tehát ez volt itt a Gestapo székház, ez történt benne, ennyi ember halt meg itt, ezen a ponton. Tehát nem általában mit csináltunk németek, hanem itt és most, ezen az utcán, ezen a házon, ezen a területen. Én ambivalens vagyok ezen az utcán. Mélységes ambivalens vagyok. Azzal, hogy lejjebb tolatták, tehát hogy át kell rajta lábam. Ennek van egy nagyon egyszerű oka, nagyon könnyű benne elveszni, mert baromi nagy. Ez egy labirintus. És egész egyszerűen egy csomó ember, tehát nagyon érdekes emberek szoktak ilyenkor beleszólni. Tudják, amikor egy ilyen városra emlékműjön, azt hiszem, hogy 77 hatóságnak kell engedélyezni. És a kertészek kezdtek el lázadni, hogy a gyerekek nem fognak tudni kijönni. És ez nem olyan nagyon egyszerű dolog, hogy egy 3 éves gyerek oda bekavar, késő este, akkor meséljék már el, hogy a fenébe fogja ezt neki kimegtalálni, ha nem látsz át. Tehát, hogy ők azt a maguk részéről aztán, majd elkezdődött egy csomó ilyen probléma, hogy akkor a gyerekeknek. Ja, a németeknek ugye először volt az alkalom, amikor egyébként megmerték szólalni ebben, a Foster-ügyben teljes konszenzus volt. Itt nem volt konszenzus. Egy csomó német azt a városmódot képviselte, hozzáteszem teljes joggal, hogy ez egy büntető expedíció a városában. Ez nem egy emlékmű, amelyikkel van egy viszonyod abban az értelemben, hogy megpróbálsz vele együtt létezni, ez a nyílt fenyegető. Az ellenoldal azt látom, hogy képviselő, hogy meséljen már el valaki, hogy én holom az emlékművet, amelyikkel mégis egy kellemes viszonyra fogunk lépni. Szóval, hogy próbáljunk már meg egy ilyen feladványt is feladni egymásnak, hogy még jó rendben van, de hogyan fog az kilépni? Ha csak nem arra gondolnak, hogy erre már szólok, mint a George Segalnak a San Francisco-ban a szögesdőtök között átlátsz mindjárt a Golden Gate-re, amitől elég nevetséges is az egész. Mert arról nem hiszem, hogy a fenének San Francisco-ban polgasztani, mindig ez egy másik. Ez egy nagyon komoly tehertétel egyébként a városnak. Tudod, nem lehet látni a jövőt. A helyzet az az, hogy meg is megmondom, hogy ilyen nagyon gyakorlatilag, hogy ha egy holokauszt emlékművet mindig őrizni kell. Érted? Tehát, hogyha folyamatosan állandó jellegkedek a katonának vagy rendőrnek kell ott áldogálnia, iszonyat mennyiségű videókamerával, amit egyébként az amerikai mesterőség közeli jelenléte egyébként ráadásul garantál. No, de az amerikaiak azok azért lázadtak föl, mert ők közölték, hogy hát ugye ez már a busol kelkedődött, hát ezt nem lehet ezt az egészetet kell állítani, mert ők ebben security problémát látnak, mert hogyha ott már valaki megáll egy ilyen izével a... Tehát ők egy bizonyos szempontból értem, mert azt mondták, hogy miután ők csak az igazgatja, hogy valaki egy rakétagránáttal be tudja lőni, őket csak ez érdekli. Ahogyan a szabadságtéren is csak ez érdekli őket. Sajnán, tehát hogyha átsétáltok a szabadságtér túloldalra, ahol a parkolóház, tehát a Vécsei utca felől, és ott például áldogáltam 10 percnek tovább, és így mellett nézitek a nagykövetséget, hogy egy tárcsolózat kezetekbe veszek, akkor 2-3 perc múlva egy ember fog mellettetek állni, aki azt fogja nézni, hogy van-e a hátadon egy nagy hátizsák, van egy ilyen összerelhető szörvény szerkezet, amit tudod, mindenki tud kapni, és akkor pont be lehet bőrni az első emeletre. Tehát őket ez, a távolság az baromilyen izgatja őket, és ez túl közel van, és azt mondják, hogy majd befognak egy valaki új nap, akkor, és bum belül, amiért kezdtük, szóval nem egy ideális feltételezés a dolgok mai állapotánál, szóval nem mondanám, hogy az agyukra ment a izémet. Ahhoz képest, hogy milyen jól elfoglalták Irakot, hát éppen tegnap kaptak egy ilyen helyes rakétát a profilunkba, úgyhogy nagyon nem, tehát ez nem irreális. De ami ennél sokkal súlyos a probléma, hogy egészen mostanáig, tehát az Eisenmannék Berlinben hibátlanul működött az egész történet, de hogyha lesz egy olyan pont, ahol nem lesz konszenzus, tehát ahol rendőri erővel kell békét tartani, az többet át, mint használ, ez az én egyébként igyanom, de ez egy hülyeség, mert itt le kell állni, mert hát ezt most meg fogjuk látni, ez az életlenül éveknek a problémája. Tulajdonképpen az Eisenmannnak gyakorlatilag helyreállt a város szimbolikus térrendszer. Ez azért kellett elmesélnem, mert ebbe a térrendszerbe rakták bele a Biennálét. Ugye maguk az épületek, ez nem olyan, mintha a Perth-ben vagy Melbourne-ben rendezünk egy Biennálét. Meg kell mondanom, nehéz szíveinek most semmi kifogásra nincsen a Melbourne-i Biennálé jelenés. Végtelen húzva tartanám, hogyha közösen fölkerestünk egy Melbourne-i Biennálét. Ez gondolom egy komolyabb szponzorációs problémát jelent, így azt hiszem a 30 millió forintos repülőjegy című. De jó, nekem jó. De azért egy nagyon komoly szimbolikus problémák nem jelent, mert az ember a térképre rávetődő tekintetét, hát pontosan lehet látni, hogy egy 60-as években épült kertvárosnak a közepén vagyunk, és hiszen. Szerintem a Berlini Biennálé faktuálisan nem követhető, hogyha az ember nincsen tisztában azzal, hogy hol van. Arról már nem beszélve, hogy az egész idei probléma, ugye amelyikben a migráció innen jött, hogy nekem azért is nem járva ide megyünk, ugye a migráció ez egy kérdés. Ez ennek a városnak az egyik legalapvető probléma. Tudjuk, hogy messze menjünk, akkor kezdjük el az, hogy ez a város folyamatosan vándorolt önmagában. Ez egy nagyon vicces dolog. Ugye Berlin az ugye létrejött, mint főváros, aztán ugye ketté lett vágva, és most ugye visszatért saját magába, tehát egyébként az egy, tehát Berlinben nagyon sokat mozogtak a helyet. Tehát az egész itt probléma, ez Berlinben nem egy elvi probléma, hanem maga Berlinnek az egyszerűen az egy egzisztenciája. Tehát az, hogy hány évig összehasonlítható a keleti rész, meg a nyugati rész, meg hogy... Szóval ráadásul ez egy megint nagyon fontos dolog, hogy gondolják meg, hogy tele van Berlin egyet ezekintetben, ez a hold keleti rész, olyan szimbolikus pontokkal, amelyek értelmetlenek. Ezek ugye nagyon érdekesek, ez például a volt kelet-német tévétől, amely tudják egyébként háromnál fogva jött létre, az egyik az az volt, hogy hát ez a Kuksi iránti oldhatatlan vágy, tehát a Kuksi zúbe Nyugat-Berlinbe című elmondhatatlan, tehát ez a stáziknak a lelkesedése. A másik, hogy öljítsük meg a kelet-német dolgozókat, hogy tulajdonképpen étkezés közben egy ilyen félkanyarral így átláthatnak a városba. Tehát ez mondjuk kevésbé, ez szerintem a hergeljük fel a dolgozókat, a harmadik pedig a dicsekvés túra. Hát ez a stúrum az egy ismerő, tehát mindenkinek kell roham, és mindenkinek kell túrni. De magas, nagy tornyokat kell építeni, mert ott kell minden rendben. Ugye? Mint a 39. Ez például nagyon érdekes helyen áll Kelet-Berlinben, most még az semmiben. Mert attól ugye, hogy nincsen, tehát ez például azért nagyon érdemes megnézni, ezt komolyan én speciál jobban ajánlom ezt megnézni, mint a Pozzolán-Pozzol, de ezt tök csendesen meg kell mondani. Mert ez egy igazi non-idea. Nagyon érdekes ez egész. tudom, hát ez mi van? Egy szörnyű lakótelep, amelyik ott maradt, kellős közepén áll egy kurva nagy torony, amely a sem, tényleg egészen csodálatos dolog, és semmi nincs körülötte, csak alá van írva az összes ilyen dolog. Batacipő, hát tudod, el van foglalva meg a, hát tudod, Birkenstock, szóval tele van meg a Coca-Cola, és nincs már körülötte, elmúlt az egész rendszer, nincs már semmi. Rálátsz, tehát nagyon furcsa érted, mondjuk a 6. kerületben a Szív utca sarkán nem szoktak 18 emeletes házakat építeni, csak azért, mert ott éppen vagy az utcában, ahol elmondott egy ház. Milyen meglepő lenne, hogy valaki itt egy 32 emeletes toronyot építene, az megváltoztatná a városnak az egész szerkezetét, és nem gondoljátok meg, hogy például a Nagyvárad téren is egy ilyen apró kis hiba milyen furcsa, hogy a Nagyvárad térnek jelentést ad. Pedig hát a Nagyvárad térnek semmilyen jelentése nincs. Ott van ugye a szerencsétlen Pierre Székelynek, tudják a Kádár Jánossal közösen aláírt emlékműve, ami a béke, ez a béke galamb, ez a szörnyű, rettenetes dög, amelyik egy ilyen aszfalt izén van elhelyezve. Hát igen, nem? Szerintem tök korábban. A Kádár János kezelírásával, és mellette egy 22 emeletes szörnyű furcsa épület, amelyik egy megismétlése az Üllői úton álló 10 emeletes épületnek. Szóval tulajdonképpen ez mind, ugye csak azt mondani, hogy egy inadekvált helyen levő pont egy városban, hogy a szimbolikus értéket kap, az megzavarodik az embertűre. Tehát a Nagyvárad tűr, most ez végig nem zavarba értő. Arról nem beszél, hogy ami mögötte van is, ami fölsejli, az egyébként az egész volt Kelet-Berlinnel való elszámolhatatlanság. És tulajdonképpen azért nagyon fontos ez az egész Berlin Biennale, mert tulajdonképpen egy állandó lehetőséget teremt ezeknek az embereknek arra, hogy folyamatosan szembenézzenek azzal, hogy ez itt egy nagy multikulturális város. Ez nagyon fontos dolog, ez nem egy német város. És nem olyan a kulturális világa egyébként, ez megint nagyon fontos, mint Prágáé, amelyik egyébként egy cseh város, csak van benne 30 ezer amerikai diák, akinek a fele illegálisan betörő, úgy értem, hogy szóval ilyen nem, nincs munkaengedélye, tehát a kocsmában ott ő felszolgál, de hát egyébként Prága az egy arany Prága, egy homogén cseh város, amelyben hát egy nagyon vidám dolog, hát most itt azért nagyon meg nem ártott egy város a szociológiának. Nem, ez egy igazi zavaros város. Tehát ebben az értelemben a metropolisnak a Berlinje az visszajött. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon sok ember van benne, nagyon sok nyelven beszélnek benne, és nagyon jól el van. És ez Magyarországon nagyon nem ismerős. Tehát tulajdonképpen Budapest az egy nagyon furcsa, elhanyagolt, rossz állapotú kis falu. Nem mondom őszintén Berlinhez képest. És az utolsó statement, ami ezzel összefügg. Tulajdonképpen, ha van a városoknak dinamikája, és van, akkor úgy áll helyzet, hogy a 19. század fővárosát joggal Párizsnak nevezték, ugye? Aztán a modern művészetnek az ő szellemét teljes joggal mindenki azt gondolta, hogy ugye ahogyan a Serge Guillaume is írja, hogy fogták és ellopták Párizstól, és elvitték New Yorkba, ugye, mint az ismert könyvben. Ugye? És a Berlinnek annak tulajdonképpen 1933-tól annyi volt. Soha senki nem gondolt arra, hogy tulajdonképpen a helyzet az úgy áll, hogy minden esély szerint a 24. századi Európában ez a város, ez, hogy mondjam, nagyon komoly szimbolikus értéket fog kapni, ha ilyen politikai megjegyzést megengednek, az nem véletlen, ez egyébként nagyon a németekkel, nagyon barátságos, ám nagyon SS Tony Blair, annyi pénzt tömött Londonba, amennyi pénzt a városba lehetett tömni, mert ezt nagyon hamar megértette, hogy vagy most beletömi ezt a pénzt, vagy Berlin elviszi az egész. És tulajdonképpen az, hogy Berlinről ma nem lehet egyértelműen és világosan kijelenteni, hogy gyakorlatilag Európa kulturális fővárosa, az annak a pár száz millió fontnak köszönhető, amit az angol lotteriből a Blair belerakott. De Párizs egy halálos, unalmas múzeum, ehhez képest ezt meg kell mondani. Egy felső középosztálybeli, nagyon elegáns város, amelyben ugye az életben a banlieue-kön van. Tehát mondjuk Párizsról azt gondolnád, hogy ha Párizsban mennénk kirándulni a Bobourba, akkor azt lehetne gondolni, hogy Párizsban, hogy úgy mondjam, franciák lakunk, ami egy súlyos tévedés. Mert Párizsban a lakosságnak talán a 60-67%-a talán, hogyha ebben vagyok, mert a többi az pedig nem ugye arab lenne. Csak azokat nem lehet látni. Ezt a hibát Berlinben nem követik el. Ahogyan Londonban sem követik el. Londonban ugye gondolják meg, hogy London városának a lakosságnak hány százaléka született Londonban. Most már a negyede. Tehát tulajdonképpen London az egy kozmopolita vírcsapta. És ahogyan ugye mindent elkérlek azért, hogy Amerikától mindenkinek elvegye a kedvét, úgy meg fog nőni egyébként a Berlinben. Csak ezért csak egyetlen egy megjegyzést, hogy beállom a figyelmükbe, csak ez a hús, mert megmondom őszintén, hogy komoly problémát adott nekem. Van a Giorgio Agamben nevű vermelyi filozófus, talán hallottak a Becses nevéről. Nagyon komoly ember. Nagy filozófus, művészettörténész minden. És az Agambennek most megjelent egy cikke, Noch dazu egyébként a Süddeutsche Zeitungban, amit utána a German Law Foundation, nem, a German Law Journal is láthatta a saját szájtjára, mert a német jogászokat nagyon elkezdte foglalkoztatni, hogy ő itt egy manifestumot, hogy azért nem megy el Amerikába, mert ezt kírik tőle. És azt csinálja mindenkinek, mert kellett volna menni az önmagát tanítani, hogy mondja le az óráját, mert az olyan, mint a tetoválás, és ez nem véletlenül, mint a német csinálni. Tehát, hogy a hús arra az útra lépett rá, ahol a biopolitikát kezdte használni az ellenőrzésnek az eredményeként, úgyhogy ő a maga részéről köszönöm szépen, ezt megy be a kiváló egyes államokba, és nagyon sajnálja az NYU kollégáit. És én ugye nem szeretném magamat Agamben-hez hasonlítani, de hiszben egy percig fölébe terültem, hogy tényleg ez furcsa. Azt például mindenképpen London meg Berlin mellett szólított az embertől, nem? Tehát nincs ilyen, mint a Matrixban, ugye azt tudod, a Iris izé, szóval, hogy tulajdonképpen egy percig baromi jó érveket használ. Nagyon finoman érve, nagyon elegánsan, minden nyelven rajta van a neten, a magyar nyelvet azt nem mondanám ezek közé, de hogyha bármelyik lefordítja, akkor szerdán fél kettőkor. Előre elmondom. Nem fogom megnézni mindenkinek, hogy van-e nála útlevél, mert ennél felnőttetek. De azt is megmondom, hogy nagyon szépen kérem, hogy senki ne soroljon engem abban a morális válságba, hogy mint ott állunk a magyar, milyen határon, osztrák határon, és el kell búcsúznunk három kollégától. Szóval tudni, még itt fogom őket hagyni. Ugye ez belátható. Tehát nincs az a elegáns gesztus, hogy oké, szolidárisak vagyunk, nem megyünk el belőle. Nem. De azt kérem, hogy ezt mindenki, tehát legyenek ebben belátóak, jó? Tehát érvénytelen, lejárt útlevelek kell.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
György Péter előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Kortárs művészet. Előzetes megjegyzések egy tanulmányút elé. A felvétel 2004. március 8-án készült.